Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Filippi levél második fejezetének 25. versében eképpen. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Amen. Kedves testvérek, folytatva a Filippi levél magyarázatát, a második fejezet záró perikópájához, szakaszához érkeztünk. 2000 éves ige ez, de Isten lelke által íródott, és ennek bizonysága az is, hogy mintha ma írták volna. Az ige hirdetésben erre rámutatok. Olyan aktuális kérdéseket, problémákat boncolgat, amely elevenen érint bennünket, és amelyre igei, krisztusi választ kaphatunk ebből az igéből, ide szeretnénk megérkezni. Az azonban, hogy ezt az utat végigjárhassuk, és valóban kinyíljék előttünk Isten üzenete, néhány alapvető információt el kell mondanom a mai ige hátterét illetően, hogy jól, pontosan, helyesen értessük Isten igéjét. Tudjuk, hogy az apostol és a Filippi gyülekezet között egy nagyon bensőséges, igazán őszinte testvéri, krisztusi szeretet kapcsolat alakult ki. Talán a leginkább létrejött ez a szeretet kapcsolat a filippiekkel az összes gyülekezet között, hiszen az apostol noha mindegyik gyülekezetét, amit Isten lelke által alapíthatott az ő eszközeként, nagyon szeretett, de a filippiekkel alakult ki egy ilyen személyes, igazán mély és őszinte kapcsolat. És ennek jele volt az, hogy odafigyeltek egymásra, a bajban is odafigyeltek egymásra. Amikor az apostol a római fogságát töltötte, onnan írja ezt a levelet, a filippi testvérek akkor is imádkoztak érte, és konkrétan is segítették az apostolt, és amikor erre az ottani hatóságok is lehetőséget adtak, akkor a filippiek léptek, és egyrészt egy szeretett csomagot küldtek az apostolnak, meglátogatva az apostolt, kiválasztva a gyülekezetből egy testvért, Epafroditoszt, akit elküldtek ezzel a szeretett csomaggal a római fogságban, és Epafroditosz azt a küldetés szolgálatot is kapta, hogy maradjon egy ideig ott az apostol mellett, erre is engedélyt kaptak a római hatóságoktól, legyen ott vele a fogságában, segítse, erősítsék egymást, tegyen meg mindent Pál apostol segítségében, amit csak megtehet, és közben az apostol, ahogy ezt tervezte, egy héttel ezelőtt volt erről szó, elküldheti Timóteust Filippiben, tehát igazából Epafroditosz Timóteus váltotta volna, amíg Epafroditosz ott van, Timóteus ment volna Filippibe. De közben történt valami. És ez itt az érdekes, hogy mi történt, mert Epafroditoszt vissza kell küldenie az apostolnak, és idő előtt vissza kell küldenie, mielőtt ennek a küldöttnek lejárt volna a mandátumon. Visszaküldi, és ha már visszaküldi, akkor küldi vele ezt a levelet, a Filippi levelet, akkor legalább Epafroditosz elviszi ezt a levelet, és gyakorlatilag ez a helyzet a konkrét indíték annak, hogy a Filippi levél megszületett. Na de mi történt itt a háttérben? Miért kellett Epafroditoszt visszaküldenie idő előtt az apostolnak? Ez egy izgalmas kérdés. Most annyit mondok előre, amire felépül ez az egész igehirdetés, és amely centrumból szemléljük az egész igeszakaszt, hogy ez a küldött Epafroditosz kudarcot szenvedett az adott helyzetben. Kudarcot szenvedett, és ezáltal egy kellemetlen helyzet alakult ki. Nem kertelek, ma ezt így mondanánk, mert így mondjuk, legyünk őszinték, hogy Epafroditosz megbukott. Ha valaki nem válik be, ha valakit leléptetnek a színről, arra azt mondjuk még az egyházban is, hogy megbukott. Kellemetlen helyzet alakult ki, kudarcot szenvedett Epafroditosz, megbukott. És ebből kialakulva nézzünk először arra a nyomorúságos helyzetre, ami ezeket a kudarcokat kíséri. Elemezzük a kudarc nyomorúságát, ami itt feszül ebben az igazszakaszban, és mindannyiunknak vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatai. Először is ez Epafroditosz nyomorúsága, akivel az történt, hogy hát nem erre a feladatra volt felkészült és alkalmas ember, ez ott derült ki a helyszínen. Nem bírta az apostol mellett a szigorú börtönviszonyokat, amikor bent lehetett. Egyszerűen megviselte ez a szolgálat lelkileg, és mivel ez frusztrálta őt, egyre inkább urrá lett rajta honvágy, vágyódott haza, egyre inkább szenvedett az idegenben, és tudjuk, így van, hogyha valahol még rosszul is érezzük magunkat idegenben, akkor úrrá lesz rajtunk határtalanul, kezelhetetlenül a honvágy. Az apostol is mondja, hogy vágyódott utánatok. De ami még nagyobb probléma, és ami a kudarc nyomorúsága és kellemetlensége, hogy ez kiderült. Mert minden nyilvánossá lesz. Ma, ó, ma különösen. Még az is, ami nem. De akkor is így működött ez, mert nyilván először ezt észrevette az apostol, észrevette a környezete, észrevette az ottani gyülekezet, azonnal jelentették a filippieknek, tehát híre ment, és Epafroditosz megtudta, hogy ezt mindenki tudja, hogy ő nem tudja ott a küldetését ellátni. És hát ez annyira nyomasztotta, képzeljük el, amikor hát nem csak kudarcot szenvedtünk, egy adott helyzetben nem tudtunk helytállni, pedig nagyon akartunk, mondhatnám így, hogy megbuktunk, és ez még körbe is kürtölik, tehát nyilvánosan mindenki tudja, és erről beszél. És Epafroditoszt ez annyira megviselte, hogy megbetegedett, halálosan megbetegedett, tehát ez a lelki sokk, ez kihatott a testére, pszichoszomatikus tüneteket produkált. Hát ez Epafroditosz kudarcának a nyomorúsága, ami az aztán hozzájárult természetesen ebben a helyzetben az apostol nyomorúsága is kudarcot illetően, mert a kudarc nyomorúságának éppen az a természet, hogy nem csak arra hat ki, akit ez ér, hanem a környezetét is mindenkit befolyásol. Hát képzeljük el, az apostol segítségre számított, és aki segítségére kellett volna, hogy legyen, az teherré lett. Itt van előttünk egy idős ember, fogságban lévő ember, aki a mártír halálára készül, erősítést, bátorítást vár, és erre őnekik kell segíteni, támogatni, lelki gondozni a segítséget. Értitek ezt, amikor a segítség az igazából teherré lesz. Ennek ezer változata van, az apostol ezt hűségesen kezelte, hívő módon kezelte, erre majd rámutatok, de ez az alaphelyzet, a kudarc nyomorúsága Epafroditosznak és az apostolnak is. Amikor a segítség plusz feladattá teherré lesz. Egy egyszerű példa, segítünk mi. Megcsináljuk a pályázatot. És onnantól kezdve elkezdnek nekem diktálni, elkezdik szabni a határidőket, kérni az iratokat, és egyszerre zavarba jövök, mert én leszek dolgoztatva, az illető meg megcsinálja, hogyha én mindent oda teszek, ami szükséges. Kell a segítség, de hogyan lehet úgy segíteni, hogy a segítség ne plusz munka legyen, plusz teher legyen. Ez az apostol nyomorúsága ebben a kudarcos helyzetben. A gyülekezet nyomorúsága pedig az, hogy hát jaj, nem néztük meg alaposan. Hát ki kellett volna imádkozni az alkalmas embert. Átgondoltuk ezt igazán? Tényleg ő volt az alkalmas ember? Jót akartunk, segíteni akartunk, és baj lett belőle. Hát hányszor átéljük, ezt is nem akarom részletezni, hát jót akartunk, és baj lett belőle, még nekünk kell magyarázkodni, mi kerültünk kellemetlen helyzetbe, és innentől kezdve már az ember egy idő után félrelép, és hát alig mer még segíteni is, mert jaj, hogyan sül el mindez? A valóságban ez így működik. A kudarc nyomorúsága Epafroditos számára, az apostol számára, az Epafroditos küldő gyülekezet számára, és azt is mondhatnám, hogy ezt a töménytelen nyomorúságot még megnyomorítja az, hogy ilyenkor mindig azt kezdik el vizsgálni, vagy felszínen, vagy hivatalosan ki hibázott és ki nem, ki a felelős, kinek van igaza és kinek nincs igaza. Összefoglalom. A kudarc nyomorúsága, az emberi élet alapállapota, teológiai magasságokba emelve, az Istentől elszakadt ember, a bűnös ember alapállapota, mert a bűn önmagában kudarc, ami kimondhatatlan halálos nyomorúsággal jár, és ennek egyik mindennapokban megjelenő testet töltött formája az, amit mi tapasztalunk, és amiről az igében is szó van. Na de lépjünk tovább egy fokkal. Miért kell mennem, ne ragudjatok, majd feloldom, de még miért kell menni, mert feloldja az ége is, hogy nem elég a kudarc nyomorúsága. Az a baj, hogy a kudarcot, a kudarcos helyzeteket nyomorúságosan kezeljük. Értitek? Nem tudjuk jól kezelni, nem tudjuk krisztusi módon kezelni. Nem elég a kudarc nyomorúsága, hanem a kudarcos, nyomorúságos helyzeteket nyomorúságosan kezeljük. És ez talán a nagyobb baj. Egyrészt a kudarcot szenvedett is kezelheti nyomorúságosan, vagy behúzza a kéziféket. Nem igaz, hárít, nem szenvedtem kudarcot, minden rendben van, nincs igazatok, helytáltam, ne vádoljatok, méltatlanok ezek a rágalmak. Hogyha engem megbüntetnek, akkor mindenki veszem, ilyen is elhangzott már. Vagy pedig a kudarcot szenvedett teljesen magába roskad, összetörik és reményét veszti. És a két véglet között gyakorlatilag minden előfordulhat. Aztán a nyomorúságos kudarcot nyomorúságosan kezelheti a környezete is a kudarcot szenvedetnek. Kedves testvéreim, Isten igéje tükröt tart elénk. Hát hogyan viselkedünk azokkal az emberekkel szembe, akik kudarca szenvedtek, akik nekünk kellemetlenséget okoztak, akik megbuktak, vagy akik ilyen gyanúba kerültek, akik valahogy sarokba szorítva lettek. Elkezdjük őket kerülni. Mi is gyanakszunk, vagy ne írjuk őket. És a kudarc természetétől függ, meg természetesen az adott társadalmi berendezkedéstől, hogy a kudarcnak a következményei hogyan öltenek testet. Lesz belőle nyilvános vita, per, bírósági tárgyalás. Nemrégiben 82-ben készült 1948-as Pócs Petri ügyről néztem meg egy dokumentumfilmet, 3 órás, véletlenül akadtam rá, mert mást kerestem, megdöbbentett, hogy milyen végletes formái vannak, persze tudjuk ezeket, csak fel nem fogjuk, a nyomorúságos kudarcok nyomorúságos kezelésének. És itt még nincs vége. Mi, a testvére közössége, az Istennek népe, az egyház, a Krisztusban hívő emberek, hogyan kezeljük azoknak a helyzetét, akik kudarcot szenvedtek? Hát erre elmondok egy történetet, úgyhogy véletlenül se lehessen beazonosítani. Egy neves pénzügyi szakemberrel találkoztunk, testvéretileg nem régiben. Ki egyébként nagy pénzek helyes elköltését vizsgálja. És amikor erről beszéltünk, akkor valaki megjegyezte, hát az egyházban ez más, mert hát azért mi mégiscsak azt tanítjuk, hogy hát szeressük egymást. Erre azt mondta ez a neves szakember, hát ő erre a szeretetre nem fizetne be. Az egyházban sem. Egészen egyszerűen az a tapasztalata, ha már csak vizsgálnak valakit, és nincs baj, csak gyanú van, már gyanakodva néznek arra az illetőre. Hát, ha még valami apró dolog kiderül, egyáltalán nem tapasztalja szeretetet, akkor abban a pillanatban kezdődik a adott, kapok, ki a felelős, kifarulunk egymás mögül. Na, befejeztem ezt a részét. A kudarc nyomorúsága és a kudarc nyomorúságos kezelése. Jöjj el, Szentlélek, Úristen, könyörülj! Hiszen az ige arról szól, és ide akartam megérkezni, és erre akarok rámutatni, hogy lehet másként, hogy kell másként, hogy Isten szent lelke felhatalmaz bennünket, szív szerint kész és hajlandóvá tesz arra, hogy legalább mi az Isten népe valójában újjászületve ne ilyen nyomorúságos módon, hanem krisztusi módon kezeljük a kudarcokat. Mert nekünk van Urunk, az Isten ember Jézus Krisztus, aki a bűnös ember kudarcos állapotát úgy kezelte, hogy ő, aki tökéletes és tiszta volt, felvette a mi bűneink, kudarcos életünk minden terhét, és megszabadított, elhordozott, megváltott bennünket egyszer s mindenkorra, és egy új kezdetet adott, és ez a mi hitünknek a forrása, minden valóságos megoldásnak az alfája, a kiindulása. Olyan ez a megváltás, olyan ez a szabadítás mai képpel élve, amikor gyorsan elkezdek egy mondatot leírni, mert valami eszembe jut, és a gondolat vezet, és lesz belőle egy körmondat. És utána, amikor ezt leírtam, akkor kívülről újra elolvasom, és jaj, hát ennek a mondatnak nincs értelme. Aki elolvassa, nem fogja érteni, de egy hónap múlva én sem. Elkezdem megmondani a mondatokat, hogy érthetőbb legyen, átláthatóbb legyen, hogy ne legyenek benne szóismétlések, de nem megy, minden összekeveredik, és rájövök arra, hogy kijelölni az egészet, delete, törlés, újraindítás, újrakezdés. Kezdjük előről az egészet. Hát ez a krisztusi megváltás, a szabadítás, az új lap, csak ő vele, a megtérés útján való megerősödés, az újjászületés és a megszentelődés. Jézus Krisztusban, az Isten emberben, újjászületünk, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, és krisztusi emberként kezeljük a kudarcok minden nyomorúságát. És erre gyönyörűséges példát látunk, és mindjárt befejezem. Hogyan kezeli az apostol a kudarcot szenvedett Epafroditos helyzetét. Ezt jegyezzük meg, így kell, így lehet a Szentlélek által. Mert Pál valóban Krisztusi ember. Ember, nem Isten, nem Krisztus, de Krisztusi ember, Krisztus követő. Először is azt mondja, hogy nekem ez így nem jó. A hívő ember is tud nemet mondani. Nekem most már annyi a kihívásom, ő teherré lett, nem megy, vissza kell küldenem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, még arra is, hogy letegyem azokat a terheket, amelyeket nem Isten tett rám, hanem én vettem fel magamra, de letehetem. Tehát tud nemet mondani egy adott helyzetben, visszaküldje Epafroditoszt. De hogyan küldi vissza? Nem írja le. Nem felejtkezik el róla. És ez a levél, ez az ige szakasz tele van őszinte, krisztusi, szentlelkes, megszabadító szeretettel. Mert nem a teljesítményt nézi, illetve a nem teljesítmény mögött is látja a Szentlélek szemével a teljesítményt. Testvérének, munkatársának, bajtársának nevezi Epafroditoszt, és azt mondja, hogy ő helyettetek, titeket képviselve jött ide ebbe a nehéz helyzetbe. Ki tudja, hogy ti hogy álltatok volna itt helyt? Becsüljétek meg az ilyeneket. Örüljetek neki. Imádkozzatok érte, fogadjátok szeretettel, mert Krisztus ügyéért közel került a halálhoz. Értitek? Magához ölelve, krisztusi szeretettel, Epafroditosz bátorítva, többieket is bátorítva, odaállva, mentő, oltalmazó szeretettel a kudarcot szenvedett mögé. Csak így lehet. Így tesszük el. Ha nem is megy mindenkivel ebben a bonyolult világban, de hogy egy héttel ezelőtt mondtam, hogy van-e egy olyan kudarcot szenvedett, elkerült, nyomorúságot szenvedett ember az életedben, akit meg kell szólítani, akit bátorítani kell, akit így visszavezetni a gyülekezet közösségébe, és az emberek közösségébe. És az most nem kérdés, végképp nem teológiai kérdés, hogy joggal bűnhődik, vagy csak megrágalmazták, az most itt nem számít. Jövel, Szentlélek Úristen! Szűj bennünket újjá, erősíts meg bennünket az elhivatásunkban, a Krisztus követésünkben, gyúri bennünket újjá, mint az elrontott köcsögöt a fazekas, hogy ékesen kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, hogy homo christianusok lehessünk. Ugye milyen aktuális ez az ége? Ma itt nekünk szól. Nem etikai kérdéseket ecsetel. Krisztus megváltó szeretetéből lehetünk ilyenek. De lehetünk ilyenek. Legyünk ilyenek. Nem érdemes, nem lehet másként. Csak így lehetünk hitelesek. Ő általa sóvá és kovásszá ebben a világban. Fontoljuk meg, amit elhangzott. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy idejárulhatunk Te eléd. Vétkes életünk, kudarcaink, minden nyomorúságával, amit egymásnak is okoztunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor olyan gyarló, önző, óemberi, zsigeli módon viselkedünk ezekben a nyomorúságos helyzetekben. Hogy nem elég maga a nyomorúság. Olyan nyomorúságosan kezeljük azokat ebben a világban. De bocsáss meg nekünk, hogy a te néped sem mutat példát az ellenkezőjében. Urunk, megvalljuk ezt előtted. Urunk, bocsánatot kérünk. Urunk, köszönjük a te töredelmes szívet ajándékozó kegyelmedet. És ugyanakkor áldó téged azért a bizonyosságért, hogy szent lelked újjászülő ereje által, amely élővé és hatóvá teszi bennünk Jézus Krisztus szabadító irgalmát, lehet másként, kell másként. Urunk, mutasd meg nekünk azt az embert, akit éppen ránk bíztál, aki kudarcot szenvedett, és akit bátorítani kell, és nem eltaszítani. Tégy bennünket lelked által homokrisztiánuszokká. Így áld meg gyülekezetünket, így áld meg református kereszténységünket, a kereszténység ügyét, hogy hitelesen ebben a kemény világban mégis hegyen épített várossá lehetünk, és mécsessé, amit nem rejtettek még alá. Urunk, kevés ehhez a mi erőnk. Könyörgünk a te erődért. Jövel, Szent Élek Úristen! És könyörgünk azért, ideülelve magunkhoz nyaraló testvéreinket is, hogy most, amikor elkezdődik a nyári időszak, amikor talán adatik pihenés, megnyugvás, akkor add, hogy ne csak testben, hanem lélekben, hitben is megnyugodjunk, megerősödjünk. Te benned, Urunk, Jézus Krisztus. És ez áldássá lehessen a mindennapjainkban is. Élő Istenünket, szülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Úrunk Istenünk. Mindezek után, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek egyesítő közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.